hogyha így mondjuk egy évből meg kellene mondani, hogy hány napot töltesz kinn a természetben fotózással, állatok, növényzet megfigyelésével, akkor ez mondjuk úgy mennyi lenne satszolva?
Ó, hát lehet, hogy egyszerűbb azt mondom, hogy mennyi időt nem töltök kint. Tehát az idén például teljes mértékben kint voltam. Tehát nagyon ritka eset az, amikor például Kézdire jövök, vagy valakinél éppen ott vagyok, vagy mondjuk Kolozsváron. De Kolozsváron is kint aludtam a Fellegvárnál, hátul. Szóval az idén nagyon kevés időt töltöttem a házban.
Ez most lehet, hogy buta kérdés, de hogy mi történik veled, vagy hogyan zajlanak a te mindennapjaid? Tehát azt látjuk már a fényképek alapján is, ajánljuk a hallgatóink figyelmébe is, hogyha rákeresnek Gál László közösségi oldalon a profiljára, akkor láthatjuk, hogy hogyan élsz, hogy hol van az autód, hogy néz ki a sátrad, hogy mi minden történik veled, de hogy azok, akik még nem ismernek, egy kicsit mesélsz mondjuk így egy mindennapi kedreggerről, hogyan indul az erdőbe mindez, vagy a természetben.
Persze, szívesen. Tehát először is ugye a hajnali fényeket azt szeretem elkapni, feltéve, hogyha nem esik az eső, de mondjuk, hogyha szép idő van, akkor egy hajnali kelés, hogyha nem erdőbe vagyok, akkor lehet mondjuk egy ilyen holdlemente, vagy egy napfelkelte, most persze az időtől függ. Utána a kávé az ugye jól esik, úgy még a hűvösben, akar még visszabújni a hálózsákba, az autóban, és utána ez most attól függ, hogy éppen milyen, hogy madarászok, vagy medvészek, vagy csak éppen mondjuk a doktorimmal foglalkozok, és ennek függvényében indulok útnak. Ha madarászni kell, akkor még hajnalban, akkor nincs idő visszabújni. A medvék követése, meg a nyomoknak a felderítése, az egy kicsi időt még ad. Közben reggelit készíteni, hogy az autóban van egy kis konyha, akkor indul a nap. Napokban, most például az elmúlt két hétben mindennapos a gomba a terítéken, tehát vagy leves, vagy szósz, vagy a rántottába, vagy csak úgy elkészíteni snacknek, chipsnek, mindenféleképpen.
Én azon gondolkodom, hogy általában az emberek, hogyha ilyen életstílust látnak, akkor két csoportra oszlanak. Van az egyik tábor, akik azt mondják, hogy hú, milyen vagány, és teljesen le vannak nyűgözve, és van a másik tábor, amelyik esetleg azt mondja, hogy a medve nem játék, és hogy miért nem megy el az ember keresni egy rendes munkahelyet, idézőjelben mondom. A körülötted élők hogyan viszonyulnak ehhez az életstílushoz?
Ez egy érdekes folyamat volt. Itt most visszamegyek a kezdetekig, mert hogy ezt valamikor még a bringás időszakban felpakolva hátizsákkal, biciklivel indultam, vagy indultunk neki a fotózásnak. Az egy olyan időszak volt, amikor egy idő után nem mártam elmondani senkinek, hogy merre járok, mert szó szerint kívülnek néztek. És akkor lassacskán ugye az évek folyamán a kitartás az meghozta a gyümölcsét, jöttek különböző neves tévék, fotósok, egyetembe kerültem, és most már azok, akik akkor lenéztek, most meg kérdésekkel fordulnak hozzám, tanácsokat kérnek, és tehát most már lássak, hogy igen, ez egy itt nekünk szokatlan, úgymond Románia szinten, de hogyha egy kicsit kitekintünk a kis falunkból, akkor inkább látjuk, hogy ez az overlanding életforma, ez működik. Igaz, inkább Amerikában, mert ott van lehet nagyobb lehetőségre, de igen, ez aki tényleg szereti és az élet céljait, annak teljesen megfelel.
Itt Júlia mondta, hogy a medve nem játék, és valóban tudjuk, hogy nagyon sok problémát okoz itt adáskörzetünkben a medve, nem csak a medvetámadásokra gondolok, hanem nyilván nagyon sokan panaszkodnak, hogy kárt tesz a termésbe, hogy bejár az otthonaikba, hogy elpusztítják az állatokat, és akkor itt vagy te, aki gyakorlatilag, hát nem azt mondom, hogy barátságban él a medvével, de talán barátságban is élsz, nem félsz, az egyszer biztos, mert erről mi már beszélgettünk korábban is, hogy valahogy szimbiózisba tudsz lenni a természettel, és tiszteletben tartod a természetet, ami szerintem nagyon fontos, akár ökológusként, akár fotósként, természetjáróként is. De hogy igen, hogy látod te ezt a medve-ember kapcsolatot? Te az, aki nem tudom hány milliószor találkoztál szerintem már medvével életed során.
Hú, az így egy jó kérdés, hogy ezt a kapcsolat, tehát először is van egy állat, amelyik nem igazán változott az elmúlt mondjuk 100-200 évben már, hogy az evolúciós szinten annyi, mint nekünk egy perc, vagy még kevesebb. Tehát az állat az mondjuk úgy, hogy az egy fix. Tehát neki van egy viselkedés formája, van egy ösztönne, vagyis vannak ösztönnei, van egy habitusa, vannak szükségletei, ezek nem változtak. Az, ami változik a körülötte, a természetben bizonyos dolgok, mivel hogy beavatkozunk, ugye, tehát egyre több ház épül, egyre utak, bejárunk az erdőben, juhok, kutyák, egy csomó természeti sport, rekreációs programok vannak. Egyre több szemetet termelünk, ami ugye mondjuk 100 évvel ezelőtt nem volt ilyen, már mindent felhasználtak, és üveg volt, és szatyorba tették a dolgokat, nem áldogtak mindenféle zacskót és palackot. És akkor van az ember, akinek van a mentalitás változás, mert hogy ez a média az nagyon befolyásolja. És azért mondom ezt, hogy ez az inkább változó rész az ember részéről, mert ezelőtt 100 évvel is jártak be. Tehát én most konkrétan Tusnád fürdőn dolgozok az intervenciós csapattal, meddéket nyakörvezünk, elszállítjuk, elvisszük, visszajön, követem, megfigyelem, ott járkálok velük az erdőbe, a városba, éjjel-nappal, tehát teljesen első kézből tudom mondani a tapasztalatokat. Lehetséges, meg tudtuk oldani 3 év alatt, hogy a városban csend van, ki lehet járni. Az igaz, hogy medve jön, megjelenik, tehát ez egy természetes környezetben van, viszont ott vagyunk, a felszerelést az intervenciós csapatnak ugye azt bővítsük folyamatosan, tanulunk egymástól, odaállunk, meg akarjuk oldani, és meg lehet oldani, tehát ezt bebizonyítottuk. És itt van az együtt, nem az együttélés, mert nem mondom együttélés, mert kedves hallgatók félreértik, azt mondják, hogy ő nem akar együtt élni a medvével a saját fákjében. Teljesen megértem, igaz, én se szeretném, hogyha az almát kivenni a kezemből, például a szilvafalat. Az embernek az intelligencia szintje az oda kéne menjen, hogy nem erőszakkal válaszoljon egy ösztönlényre, hanem értelmi szinten és bizonyítva az emberi mi voltat. Kitalálni a megoldásokat, olyan viselkedéseket, ami hozzásegít, megint együtt élés mondok, önkéntelenül is. Tehát, hogy a kapcsolat működjön.
Hát, hogy megférjen egyik a másik mellett gyakorlatilag.
Igen, mert hogy a medve, tehát jó, ez most konkrétan medve, de ez most lehetne éppen papagáj is, mert hogy arról van szó, hogy a medve az én szememben a természetet jelképezi. És ahogy bánunk a medvével, ugyanúgy bánunk az embertársainkkal, ugyanúgy bánunk a természettel, ugyanúgy mindennel. Tehát ez csak a medve gőrbe tükröt tart az emberiség elé, és megmutassa, hogy a szemetet elvisztük-e, rendszeresen berakjuk-e őket konténerbe, tisztán tartjuk-e a környezetünket, nem. És egy oktalan állat ezt kihasználja. És ezért haragszunk rá, és tűzzel vassal ítjük, mert mi az, hogy...
Igen, valóban ez egy összetett kérdés, és hallgatóink ne értsék félre, tehát mi most nem medvepártiak, vagy nem medvepártiak vagyunk ebben a kérdésben, mert valóban látjuk azt, hogy rengeteg a medvetámadás az utóbbi időben, az is kiderül különben utólag, mint ahogyan a Bucsacs-hegységben történt tragédia esetében is a fiatal lánnyal kiszivárogtak a felvételek, hogy provokálták a nagyvadat, és erről nem szoktunk beszélni, tehát mindig csak azt mondjuk el, hogy támadott a medve, de hogy miért támadott a medve, arról sokkal kevesebbet. Nem is akarunk itt most igazságot tenni, mert tényleg nem ez a beszélgetésünknek a célja, egyszerűen szerettünk volna a betekintést nyerni a te mindennapjaidba. Van egy kiállítás is, amelyet tudnánk a hallgatóink figyelmébe ajánlani, már csak azért is, mert Európa egyetlen Székelyföldön található mesterséges Búvártavában helyezik el. Ugye itt a medve és ember kapcsolatát bemutató dokumentumfotó sorozatról van szó, ez egy egyedi történet, és azt hiszem, hogyha valaki ellátogat Dálnokra, akkor ezt mindenképpen érdemes megtekinteni, és hogyha jól értettem, akkor júliusban nyíl, de egész nyáron lehet látogatni.
Igen, a tóhoz szerintem van online információ, hogy hogyan lehet eljutni, hogyan lehet elérni telefonszám. Ami a fotókat illeti, igen, ott a medvének két életútja nagyon lebutítva, de két életútja van bemutatva, az egyik a természetes, amikor is ugye megszületik, kijön a barlangból, és akkor az anyjával ugye a természetes környezetben nő fel. Tehát itt le van bontva ugyanúgy, mint az embereknél a játszótér, a gyerekkor, a serdülőkor, és így tovább. És akkor van a másik lehetőség, az a mesterséges környezet, amikor is különböző hatásoknak kitéve megváltozik ez az életük, és az lesz a fiatal bocsnak a természetes, és az neki nem tűnik fel, hogy azt ő úgy nem kéne, mert nincs honnan tudja, már abban nevelte bele az anyja, azt kapta, mint input a fejlődése során, és az neki természetes. És ez az, amit meg kellene értsünk emberek, hogy ehhez ne segítsük hozzá, ehhez ne járuljunk hozzá, és akkor marad minden a természetes medrében. Mert hogyha ezt az életüket követi, akkor nyilván, hogy el kell távolítani a populációból, el kell távolítani a környezetből, és ez van már, nincs más megoldás, főleg, hogyha ilyen 3-4 évesen még mindig ezzel foglalkozik, akkor egyelőre azt mutassák az eredmények, és a tapasztalat, hogy nagyon kevés az esély annak, hogy visszaszokjuk egy természetes környezetre.
Én szeretném, hogyha még pár szót ejtenénk erről a tárlatról, ugyanis különleges, és a tó mélyén van. Gyakorlatilag próbálom elképzelni, hogy búvár felszereléssel kell lemenni, hogy megnézzék az érdeklődők a fotókat, illetve azt olvastam, hogy ezen kívül lehet sörözni, zenét hallgatni, tehát egy ilyen kis szórakozó hely is gyakorlatilag a víz alatt, ahol még fotókat is nézhetünk ráadásul.
Igen, tehát a tó az búvár képzésnek is, és ilyen szórakozásnak is, tehát hétvégi kikapcsolódás, menekülés a hőség elől. Van szakképzett búvár, aki ott foglalkozik az érdeklődőkkel, és igen, tehát merülés, víz alatti, azt, ha jól tudom, akkor van barpult is a víz alatt, tehát ilyen egy érdekesen kialakított víz alatti világ van, ahol a képek azok ilyen keretben vannak betéve, mint egy ablakon néznénk ki, és közben ülünk a pultnál, úgyhogy...
Aki szeretne ilyet látni, megtekinteni szívesen a kiállítást, és szeretné, hogy ilyen élményben is is része legyen, akkor Dálnokon a helye.
És még egy gyors kérdésünk van, aztán elengedünk, pedig én reggeli tudnám hallgatni ezeket a sztorikat, mert én egy nagy természetjáró vagyok, és nem úgy, mint te. Tehát ezt gyorsan hozzáteszem, hogy nagyon szeretek kirándulni, de hogy visszatérve még egy-két percet erre az életformára, hogy van úgy, hogy félsz, vagy magányos vagy, mert ott vagy kint zömében egyedül, és tényleg nagyon érdekes, ahogyan a te életed alakult. Még egyszer ajánljuk hallgatóink figyelmébe azt a sok szépet, amelyet a te filmjeiden és fotóidon keresztül megtekintetnek rád, keresve a közösségi oldalra is, de hogy igen, szoktál néha magányos lenni, vagy félni?
Egyedül vagyok, de nem vagyok magányos. Uh-huh. Hát ez az egyedülét is olyan, hogyha van valaki, akit látom, hogy tényleg őszintén érdekli, és beszélünk róla, és szeretne valamit megtanulni, mondjuk madarakról, gombákról, medvékről egyáltalán, akkor néha viszek egy személyt magammal. Amúgy nem, tehát magányos, nincs időm magányos lenni. Tehát az egyedülét az ugye nem egyenlő a magánya, és tehát egyszerűen nincs. Nem tudom, mi az, hogy unatkozik, hogy nem én most ülök, és akkor... Tehát mindig van valami, ami éppen történik ki.